Kedves testvéreim, bizonyos eltéten a valap igét az előbb hallott rész folytatásából, tehát a fejezet utolsó verséből olvasom, 2. Korintus levél 7. részének 16. verséből. Örülök, hogy minden tekintetben bízhatom bennetek. Amen. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim, a keresztény hitnek a követőit, akik úgy érezték, hogy ők már Jézusi, hogy őt követik, hogy elfogadják, amit tőle hallottak, és amit ő tanít, amit tőle tanultak, amit beépítettek az életükbe, mindig is fenyegette az a kísértés, hogy mindaz, amit összefoglalva hitnek, keresztény hitnek nevezünk, hogy mindaz ne a mindennapi életben, ne a mindennapi dolgainkban és tetteinkben nyilvánuljon meg, hanem az a kísértése volt Jézus követőinek, hogy mint egy elvonatkoztatva a mindennapi valóságtól alkalmazzák és adják tovább a keresztény hitet, tehát hogy tegyék elméletivé, tegyék elvontá, mint ami, hiszen ezt át is éljük, mint ami tulajdonképpen felette van ennek a világnak, a korának, a mindennapi harcoknak és küzdelmeknek, hiszen mindaz, amiről Jézus tanít, amit ígér, az tulajdonképpen a múltban, a jelenben és legfőképpen a jövendőben pedig felette áll a földi dolgoknak, mint ahogy földi elképzeléssel a földön történőknek felette van, ami a levegőikben, és pláne ami még a fölött van, mi már tudjuk, ami az űrben van. Valahogy így fordul elő újra és újra az, hogy a keresztény hitnek az elszellemiesítése megtörténik, amikor tehát olykor szinte tudattanul, vagy akaratlanul, vagy észrevétlenül átcsúszik a földi dimenzióból, a mindennapi dimenzióból, körülményekből, azok fölöttinek gondoltakká, azok körébe az, amit keresztény hitnek nevezünk. Holott az evangéliumok történetei, tanúságai szerint Jézus éppen hogy hétköznapi életet élt, úgy, mint a többi ember, úgy, mint a tanítványai, úgy, mint a családjának a tagjai, úgy, mint azok, akikhez szólt, akikkel közösséget, sorsközösséget vállalt, úgy, mint azokat, azok, akiket meggyógyított, és úgy, mint azok például, akik éheztek, és ő enni adott nekik, hiszen ő is megéhezett, hiszen ő is elfáradt, hiszen ő is elaludt éppen a viharos tengeren hánykodó hajóban is. Egy szóval ránézésre nem különbözött az élete a mindennapi életet élő emberekétől, és a tettei sem különböztek, már amennyiben ugyanoda ment, ugyanúgy ott járt, és ugyanúgy látta például a szenvedést, ugyanúgy tapasztalta a békétlenséget az emberekben, és ebben, ezekben a dolgokban, a mindennapiakban, ezekben segített ő a tetteivel, és ezekben a mindennapi dolgokban élő emberekhez szólt az ő tanítása is. Amikor például a megbocsátásról tanított, akkor az nem azt jelentette, hogy ne gondoljatok semmire, amit veletek történik a Földön, hanem gondoljatok arra, hogy Isten megbocsát nektek, hanem éppen, hogy arról szólt, az úr imádságban is így fogalmazza meg, hogy mi is bocsássunk meg egymásnak, az ember itt a Földön, a mindennapokban adjon bocsánatot a másiknak, és tudjon bocsánatot kérni a másiktól. Egy szóval éppen, hogy a leghétköznapi, a minden nap, a gyakran előforduló dolgokról is tanított, beszélt és nem utolsó sorban példát mutatott Jézus. És Pál apostolról sem lehet azt mondani, akinek a korintusokhoz írt levelét olvassuk most a bírósó kalauz szerint, hogy Pál apostol csak a fennkölt dolgokkal, mondhatjuk így is talán, foglalkozott volna. Hogy ő is csak elvonatkoztatva a mindennapi valóságtól úgy fogalmazta volna meg a tanítását, hogy ez egy ilyen vegytiszta, egy ilyen patikában előállított tanítás lett volna, aminek olyan sok köze nem lett volna a mindennapi élethez, hanem éppen, hogy azt látjuk, mind a gyülekezeteknek, mind az egyes embereknek, a személyeknek írt leveleiben, hogy mind a saját maga hétköznapi dolgairól is őszintén, kendőzetlenül újra és újra beszélt, tehát megírta a leveleiben, a saját nyomorúságait, a saját kétkedéseit, a saját megpróbáltatásait, a saját hétköznapi dolgait, egész odáig, hogy a köpenyemet is hozzátok majd el, és mind pedig azoknak, akiknek címezte a levelét, akiknek írt, az ő hétköznapi dolgaikról is rendre írt, akár gyülekezetekről, tehát az egész közösségről, akár pedig egyes emberekről volt szó. Tehát ő sem hagyta ki a mindennapi dolgokat a tanításából, a küldetéséből, a munkálkodásából, hanem éppen, hogy azokra is gyakran ráirányította a figyelmet. És ilyen részletet hallottunk az előbb is az ő bizonyságtételéből, amikor a korintusi gyülekezetről ír, és sok mindent megfogalmaz arról, hogy mi történt, amikor egy bizonyos eset kapcsán őt, az apostolt megvádolták, megbántották, megsértették, és ennek a folyamánya képpen aztán a korintusi gyülekezet közössége pedig, miután észlelte ezt, miután Pál apostol elpanaszolta, akkor hogyan kezelték őt ők a vétkest, hogy megbüntették, hogy számon kérték, hogy felelősségre vonták, és azután pedig megbocsátottak neki. Erről ír az apostol ebben a részben, és közben pedig, ahogyan hallottuk, a szomorúságról is ír, és itt ez éppen nagyon jól szemlélteti azt, amit az imént a bevezetőben mondtunk, hogy van tehát olyan szomorúság, amelyik a világ szerinti megszomorodást jelenti, amelyik a mindennapi dolgokban előforduló bánkódást jelenti, ami nem visz előre, hanem amelyik emészti az embert, amelyik belülről rágja, amelyik elveszi a jókedvét, amelyik csökkenti a munkakedvét akár, a teljesítményét, ahogy ma mondanánk, ami tehát hátráltatja az ember, amelyik lehúzza a földi dolgok közé, és van, mondhatjuk úgy, emellett, de akár úgyis ezzel szemben az Úristen szerinti megszomorodás, amelyik szintén a hétköznapi dolgokból fakad, hiszen egy hétköznapi esetről van szó, de mégis a fölé emel, éppen azért, mert az emberrel megláttatja a saját hibáit, a saját mulasztásait, és az, hogy mit tehet annak érdekében, hogy azt jóvá tegye, hogy azt helyrehozza, és itt különösen is kijön ez, nem csak önmagára nézve, hanem másokra, vagy egy közösségben egymásra nézve. Ezért írhatja aztán az apostol az alapigében, az utolsó mondatban olvasottakat és hallottakat, hogy örül annak, összefoglalva, hogy megbízhat a korintusiakban, mert ebben az ügyben is megbízhatott bennük, és ebben az ügyben is ők maguk is átélhették, amire felhívja a figyelmüket az apostol, hogy a mindennapi dolgokban, amiket átélünk, nem az a rossz, nem az a baj, nem az az elvetnivaló, nem az a lehetősége a keresztényeknek, hogy kimeneküljön a mindennapi dolgokból, hogy abstinensé váljon, tehát hogy ne érintkezzen a földi dolgokkal. Ez az elszellemiesítés, ez az elvonatkoztatásnak, az elméleti vétételnek a kísértése, hanem hogy igenis éljen benne a mindennapokban, de amikor ott például rossz dolog történik, akkor ne olyan szomorúságot engedjen uralni magán, ami hátráltatja, ami visszaveti, ami a földi dolgokhoz köti, hanem ott ragadja meg a lehetőségét annak, itt például, hogy a megszomorodás Istenhez fordulást, megbocsátást és ilyen értelemben valóban felemelkedést jelentsen a földi dolgokból. Pál apostol tehát a levélben tulajdonképpen felsorolja azt, amit az alapigében hallottunk, hogy miért is bízhat meg a korintusiakban. Ez az egyik, amit most hallottunk, amit elég részletesen leír, és a levél elején már megemlíti, itt pedig visszatér rá. És az ezután következő részben pedig az adakozás, hogy tudnik a jeruzsálemi gyülekezet szegényeinek, az éhínség miatt senyvedőknek is nagymértékben adakozott a korintusi gyülekezet, ebben is megbízhatónak bizonyultak, példát mutattak másoknak, és eredményes volt az adakozásuk, hiszen eljuttatták az adományokat, megsegítették testileg is az éhezőket, a szegényeket, de megsegítették lelkileg is, hiszen például az adománynak, az adomány adásának is mindig van lelki vonatkozása, amikor nem csak az a fontos, amit kézzel foghatóan megkap valaki, hanem az az indulat, az a jó szándék, az a szeretet, ami mögötte, vagy még inkább, ami benne van az adományban, így is megsegítették a jeruzsálemi gyülekezetet. És amit hallottunk most is, hogy Titusnak a fogadásában is, ahogyan ő megérkezett Korintusba, és körülvették őt, ahogyan ő vele bántak, az is azt mutattam, hogy az apostol tehát jól teszi, hogy megbízik a gyülekezetben, mert megteheti, mert mindenben érdemesek a bizalmára. Szeretett testvéreim, mindez arra mutat a mai vasárnapon nekünk is, arra hív fel bennünket az apostol, hogy mi is olyan életet éljünk, amelyik azt jelenti, hogy megbízhatunk egymásban. Mert óriási nagy dolog az, hogyha van valaki, akiben megbízhatunk, és még nagyobb dolog az, ha többen vannak, akikben megbízhatunk, és a legjobb az volna, hogyha mindenkiben megbízhatnánk magunk körül, de amikor ezt a hát szinte utopisztikus gondolatot vagy vágyat megfogalmazzuk, hogy mindenkiben meg lehetne bízni, milyen jó volna, akkor azonnal önmagunkra kell gondolnunk, hogy vajon mi közéjük tartoznánk, tartozhatnánk-e, akiben mindenki más, akivel együtt élünk, megbízhat. És itt azt hiszem, hogy helye van annak, amit az apostol a hosszabbik részben írt, hogy elgondolkozni azon, vajon mi tényleg megbízhatók vagyunk-e. Vajon nem csalódott-e bennünk már többször talán valaki, mert nem voltunk megbízhatók, mert számított ugyan ránk, de mégsem tettük be, mégsem tudtuk véghez vinni, mégsem támaszkodhatott ránk, akár testi, akár lelki dolgokban. Tehát arra hív bennünket az apostol, hogy igen, legyünk mi is olyanok, akik egymásban megbízhatunk, és személy szerint én, mi, akiben mások megbízhatnak. És ez a felhívás, ez a felszólítása, ugyan példának állítja a korintusiakat ezen a téren, arra mutat, hogy a keresztény hitnek, annak a testi és lelki vonatkozásainak egységben kell lenniük. Nem lehet külön választani a testi dolgokat, és külön választani a lelki dolgokat. Az az igazi, az a jó, az a teljes, azok kiegészítik egymást. Hogyha a szavaink összhangban vannak a tetteinkkel, hogyha az ünnepeink, ahogyan ünnepen viselkedünk, a hétköznapjainkkal, ahogyan hétköznapon viselkedünk, a hivatalos kapcsolataink, a baráti kapcsolatainkkal, egyszerűen életünknek minden területe harmóniában, összhangban van egymással, hiszen a legvisszataszítóbb az, amikor diszharmóniában vannak egymással, amikor nincsenek összhangban egymással, amikor eltér valakinek a szava a tetteitől, az eszméi, a hirdetett eszméi, a mindennapi megélt életének a valóságától, amikor valaki szerepet játszik a hivatalos, vagy a baráti, vagy a magánkapcsolataiban, és lehet látni, hogy a szerepjátszásokban olykor bukdásolás van, mert nem illeszkedik, mert nem belülről, mert nem szívből jön, nem illeszkedik egymáshoz. Nekünk pedig, mint ahogy a régen is, a mostani környezetben is, amikor sokan igen kritikusan figyelik a kereszténységet, a keresztén hitet, és az azt vallókat, a keresztén embereket, vagy a keresztén gyülekezeteket, és a keresztén egyházakat, talán még inkább, mint Pál apostol idejében, figyelnünk kellene arra, hogy ezek összhangban legyenek, amit tanulunk, amit hirdetünk, amit továbbadunk, és ahogyan azt mi a hétköznapjainkban is megéljük és megvalósítjuk. Ezért tehát ez az utolsóként hangzott mondat, hogy örülök, hogy minden tekintetben bízhatom bennetek, olyan jó lenne, ez ma is ugyanígy elhangozhatna, amikor egymásról beszélünk, amikor a gyülekezetünkről, amikor az egyházunkról beszélünk, és amikor mások rólunk beszélnek. Vajon hogyan lehetséges ez, hogy ez így legyen, hogy ez így történjen, hogy ezt így éljük meg? Pál apostol nem rejti véka alá azt, hogy ő milyen életet élt azelőtt, mielőtt Jézussal találkozott. És azután pedig annál nagyobb örömmel ír arról, hogy milyen életet élhetett azután, hogy Jézussal találkozott, és ezzel pedig a saját életével arról tesz bizonyságot, hogy az lehet ilyenné, hogy megbízhatnak benne, és hogy egységben is összhangban van az, amit a szájával hirdet, amit hisz, és amit megél, aki Jézussal találkozott, hiszen Jézus volt a legmegbízhatóbb, ezen az egész földön, és akik őt követik, azért lehetnek megbízhatók maguk is, mert Jézust követik, és tőle kérnek ehhez erőt, bölcsességet, lelki és testi erőt, és tudják, hogy tőle kapják meg a jutalmát is annak, ha megbízható lesz az életük. Hiszen, és ezzel szeretném befejezni, a mai ember, amikor arra gondol, hogy mit is szeretne elérni, hogy mi az, amit megjutalmazok, hogy ki az, akire felnéznek, hogy mi az, ami hasznot hoz, mi az, ami előre visz, ami gyarapodás és gazdagodást hoz, akkor nem valószínű, hogy először a megbízhatóságra gondol, és egy kicsit utána nézünk, vagy olvasunk, akkor valóban nem mindig azért adják a kitüntetéseket, a dicséreteket, vagy az anyagi elismeréseket, hogy valaki mindig megbízható volt, hanem sok minden más ismérve van a mai, a modern társadalmi létnek, ami utána vágyik az ember, amire azt gondolja, hogy azért jár majd dicséret, azért jár majd jutalom, az jelenti az igazi életet, nekünk pedig szabad látnunk, hogy az alapvető feltétele, hogy az ember emberi életet, és az ember Jézus követő életet éljen, az éppen az, hogy mások számára ő maga is megbízhatóvá lesz. Még akkor is, hogyha ezért nem jár, vagy nem sok dicséret jár, de tudjuk, hogy az Úr számon tartja ezt, és ahogyan Pál apostol is tőle várta a jutalmat, és ezt a jutalmat ajánlotta gyülekezetének a figyelmébe is, úgy nekünk is Jézus számon tartja, tudja, hogy milyen az életünk, és ő fogja, ha megbízható életet élünk, annak a jutalmát megadni. Szeretett testvéreim, ezért tehát, amikor kimegyünk majd a templomból, és amikor akár a holnapra, vagy a következő hétre gondolunk, akkor jusson mindig eszünkbe, és ne felejtsük el, hogy a keresztény hitnek igenis nagyon fontosak a földi, a hétköznapi, a mindennapi vonatkozás és tartalmai, és nekünk azokban kell hűségeseknek lennünk. Azokban kell, azt kell megélnünk, azokban kell példát mutatnunk, és inkább az után majd, mint az előtt, a szánkkal is hitvallást tenni, és az emelkedettebb, vagy az elvontabb részeket is elmondani másoknak. Ha látják, hogy megbízhatók vagyunk, akkor sokkal inkább fognak figyelni ránk, és sokkal inkább tudjuk meggyőzni őket arról, hogy jó Jézussal élni, mert mi is ő benne bízunk. Amen.